Ahogy az előbb is említettem, kis szünetet fogunk tartani, a Gute Vaksa volt, kis szünetet fogunk tartani a sikátorok, a keresztgerendák, az állógerendák és más témák bonyolult szövetéből, és egy kicsit könnyebb, visszafogottabb vizekre evezünk. A misna, amit mostanáig elemeztünk, a misna végén volt egy olyan mondás, Mishum Rabbi Shmuel Amar Talmid Echad, Rabbi Shmuel nevében azt mondta egy tanítvány, hogy Bét Shammáj és Bét Hillel vitája arról, hogy hogyan kell egy sikátort megölölni egy álló és egy keresztgerendával, ahogy Bét Shammáj mondja, vagy egy álló vagy egy keresztgerendával, ahogy Bét Hillel mondja. Ez a vita csak, mondta ez a tanítvány, csak a 4 és 10 ámá közötti szélességű bejáratokra vonatkozik. De a 4 ámánál szűkebb bejáratokra már nem. Ezt a tanítást, vagy ezt a fennmaradt hagyományt elmondta Rabbi Akivának, és Rabbi Akiva erre azt mondta, hogy ez nem igaz, ez nincs így, nincs igaz. A vita az teljes körű, és minden bejáratra vonatkozik. Rabbi Akiva, mert a zevaze nechlakú. Most ennek kapcsán a mai este szó lesz részben erről a tanítványról, ki is volt ez a tanítvány, és érdekes dolgokat fogunk róla megtudni. Másrészt szó lesz Bét Hillel és Bét Shammáj híres vitájáról, és arról, hogy Shammáj és Hillel iskolájának 3 éven tartó vitája, ami több mint 300 nézetkülönbséget hozott, az hogyan ért véget? Mi volt az, ami véget vetett neki, és miért lett az a döntés, hogy Hillel iskolája legyen az, amelyiknek többnyire a véleményét a halakha követi. Miben érdemelte ki Hillel azt, hogy az ő iskolája legyen az, amelyik a mérvadó lesz a zsidóság számára, és akinek a véleményét követni fogja a zsidóság. De mindesetre akkor térjünk vissza ehhez az esethez, tehát egy tanítvány azt mondta Rabbi Akivának, hogy ez a vita Bét Shammáj és Bét Hillel között csak bizonyos keretek között létezett, csak a 4 és a 10 ámá közötti bejáratok esetén, de a 4 ámánál kisebb bejáratoknál nem volt ilyen vita. Mi azt mondta Rabbi Akiva, nincs igazad, a vita mindenütt megvan. Mert azt mondja a Talmud, Rabbi Akiva, hájn utána káma... Azt jelenti a Talmud, jó, de hát akkor Rabbi Akiva ugyanazon az állásponton van, mint a Kamma, a misnának az első bölcse. Ugyancsak azt mondta, hogy ez egy teljes körű vita. Ikabé nájó, de revachlájv, és szimrev, és hél, de lőjöm a szájme. A vita mégiscsak van, Tana Kamma, a misna első bölcse, és Rabbi Akiva között, mert ugye mind a ketten azt mondják, szemben ezzel a tanítvánnyal, hogy Bét Shammáj és Bét Hillel vitája, az teljes körű volt, van egy apró, egy nagyon szűk mesdje, ahol mégiscsak vitatkoznak, és ez pedig a 4 tefachnál, a 4 ökölnél szűkebb bejáratok kérdése, ahol Rav Achlai azt mondta, hogy nincs szükség semmilyen jelölésre, és ezt a véleményt a Tana Káma és Rabbi Akiva közül az egyikük követte, a másikuk viszont elutasította, de nem tudjuk, hogy melyik. Tehát akkor mégsem teljesen identikus, teljesen egyforma a két vélemény. Tánya, mert Rabbi Akiva, loja már Rabbi Shmuel davar ze, előisze egy Talmid, amár davar ze, vál lachaka isze Talmid. Most a Talmud lerántja a leplet ennek a történetnek, ennek a párbeszédnek a háttéreseményeiről. Ugye Rabbi Akiva visszautasította azt, amit ez a tanítvány mondott. Azt mondta, hogy a tanítványunk azt mondta, hogy ez a vita, ez nem teljes körű. Tudjátok meg, hogy nincs igaza ennek a tanítványnak, Rabbi Shmuel soha nem mondott ilyet. És mégiscsak, hiába Rabbi Akiva ezt elutasította, és azt mondta, hogy Rabbi Shmuel soha nem állított ilyen állítást, Rabbi Akiva azt is hozzátette, hogy a törvény mégiscsak ezt a tanítványt követi. Azt mondja, a Talmud hagú fakása. Mi ennek az értelme? Az egyik oldal Márta lőja már Rabbi Shmuel davarzálma, az egyik oldalra azt mondott, hogy Rabbi Akiva visszautasította ennek a tanítványnak az állítását, és azt mondta, hogy Rabbi Shmuel soha nem tett ilyen kijelentést. A másik oldalról meg azt mondod, hogy mégiscsak a halacha őt követi. Amar Rabbi Huda, Amar Shmuel, Amar Rabbi Akiva, Lechadet Baszatlan Midim, Mert Yitzchak Amár Nirin itt már. Azt mondta erre, hogy Yehuda, valójában Rabbi Akiva nem gondolta komolyan, hogy a halacha ezt a tanítványt követi, és csak azért mondta mindezt, hogy kicsit gondolkodásra fogja a tanítványait, hogy ne ülepedjenek le, nem nincs az ülepedése jó szó, ne süppedjenek bele a kényelmes pozícióba, kicsit mozgassák meg az agyukat, és az egyik ezért egymással ellentétes dolgokat mondott, az egyik oldalra azt mondta, hogy az, amit ez a tanítvány említ Rabbi Shmuel nevében, ez soha nem történt meg, a másik oldalon mégiscsak őt követi a halacha. De valójában nem gondolta komolyan, hogy őt követi a halacha, ez csak egy ilyen agytornára való késztetésként csinálta. Nachman ben Yitzchak pedig azt mondja, hogy nem azt mondta, hogy ez a halacha, hanem csak azt mondta, hogy logikusnak tűnik. Bár Rabbi Shmuel soha nem mondott ilyet, de az állítás mégis logikusnak tűnik. Oké. Kérdés, most az rátérünk a ma esti tanulás lényegi részére. Ki volt ez a tanítvány? Ki volt az a tanítvány, aki Rabbi Akiva előtt idézte Rabbi Shmuelt? Melyre Rabbi Akiva azt mondta, hogy helytelen idézett Rabbi Shmuelt, mert Rabbi Shmuel biztos, hogy nem mondta ezt. Ki volt ez a tanítvány? Amar Rabbi Yeshua ben Levi, kolmakem sátam, hogy cimisum Rabbi Shmuel, amar talmid echod lifne Rabbi Akiva, én ül a Rabbi Meir. És a simes, ez Rabbi Shmuel, ez Rabbi Akiva. Azt tanította Rabbi Yeshua ben Levi. Minden egyes esetben, amikor úgy van idézve, hogy Rabbi Akiva előtt egyszer az egyik tanítvány azt idézte Rabbi Shmuel nevében, akkor tudhatod, hogy az a tanítvány nem más, mint Rabbi Meir. Mert Rabbi Meir volt az a tanítvány, aki tanult Rabbi Shmuelnél is, és tanult Rabbi Akivánál is. Egy közös tanítvány volt. Tehát, hogyha azt olvassuk névtelenül, hogy volt egy tanítványa Rabbi Akivának, aki idézte Rabbi Shmuelt a tanulás közben, akkor tudhatjuk, hogy ez nem más, mint Rabbi Meir. Honnan tudjuk, hogy ez így van? Honnan tudjuk, hogy Rabbi Meir tanult Rabbi Shmuelnél is, és tanult Rabbi Akivánál is? De tánja, amely Rabbi Meir, és ha hiszi egyszer Rabbi Shmuel, ha hiszi, mátilkán kantom lesz, hogy ha de jó. Lajan Márli Davar, maga Rabbi Meir mesélte, hogy ő mindkét mesternél tanult. Ugye azt kell érteni, hogy különösen a talmudi időkben, később is, akkor valakiről azt mondták, hogy valakinek a tanítványa, akkor ott egy olyan, nem egyszerűen olyan tanítványa volt, hogy hallgatta az óráit, néha belenézett a napi talmud YouTube csatornájába, vagy valami hasonló, hanem a tanítvány azt jelentette, hogy egy olyan mester és tanítvány viszony jött létre, amelyik hasonlítható egy apa és egy fia viszonyához. Egy teljes odaadás, általában egy olyan viszony, ami csak egy mester és egy tanítvány között, vagy pontosan egy tanítványnál egy mester felé tudott létrejönni. Rabbi Meir egy különleges ember volt, mert ő az élete során volt tanítványa Rabbi Shmuelnak is, hűséges tanítványa, és volt hűséges tanítványa Rabbi Akivának is. És maga Rabbi Meir meséli, hogy amikor Rabbi Shmuelnél tanultam, én mivel én írnok is vagyok, az írnok alatt szofert értünk, tehát az, aki tóratekercset ír, azokat a szent iratokat írja, vagy ugyanilyen különleges szoferírással kell írni a vállólevelet, vagy a szotának a szövegét, amiről majd mindjárt fogunk tanulni. Az volt a szokásom, mondja Rabbi Meir, hogy kankantomot tettem a festékbe. A festékbe, amivel a tintában ben írtam. A kankantom az egy, már volt rá szó a szombat traktátus, sabát traktátusban, ez a cipészek használták cipőfestékként. Nagyon erős festék lehetett, amit Rabbi Meir azért tett a tintában, mert így tudta elérni, hogy ne lehessen lekaparni, leradírozni a tintát, és még véletlenül se kapjon ki az írás. És látta Rabbi Shmuel, hogy így járok el, soha semmilyen kivetni valója nem volt ezzel szemben. Majd később se basszi egyszer Rabbi Akiva, aszra aláj, amikor Rabbi Akivához jöttem, és Rabbi Akivánál kezdtem tanulni, és ő megtudta, hogy ezt csinálom, ő megtiltotta ezt. Mit látunk ebből? Azt látjuk, hogy Rabbi Meir először tanult Rabbi Shmuelnél, aki megengedte neki ezt a tinta erősítő festők használatot, aztán tanult Rabbi Akivánál, aki megtiltotta neki ezt. Én íve, amár Rabbi Udalmas Shmuel, mi sum Rabbi Meir, se iszi, lehi, mint egyszer Rabbi Akiva, iszi, mátil, kán kántom lesz, éjjj, de lehi, lehi, amár li, davak, se basz, egyszer Rabbi Shmuel, amár li, bni, mám lehtek. Azt mondja, Talmud, igen, de itt nem stimmel valahogy a történet. Miért? Mert van egy másik feljegyzés, amikor Rabbi Huda Smuel nevében azt mondja, hogy egyszer Rabbi Meir azt mesélte, hogy amikor Rabbi Akivánál tanult, akkor használta ezt a festéket, és belerakta a tintába, és ő, Rabbi Akiva, semmilyen ellenvetéssel nem élt. Később viszont, amikor Rabbi Smuelnél kezdett tanulni, akkor azt kérdezte Rabbi Smuel-től egyszer, mondd, fiam, mi a te szakmád? Mire azt mondtam neki, hogy én írnok vagyok. És erre azt mondta nekem, fiam, ügyeljél nagyon a szakmádra, mert az egy égi szakma, nehogy egyetlen betűt is kihagyjál, vagy egyetlen betűt is hozzátegyél a Tóra szövegéhez, és ezzel az egész világot elpusztítod, mert én büszkén azt mondtam neki, nekem van egy különleges festéken, amit úgy hívnak, hogy kankantom, és ezt belerakom a tintába, mire ő azt válaszolta nekem, Rabbi Smuel, belerakod ezt a festéket, a kankantom festéket a tintába? Hát ez nem megengedett, hiszen a Tóra azt mondja a szotá szövegével kapcsolatban, hogy és írja le a pap mindezt a szöveget, majd pedig kaparja le. Tehát mit látok ebből? Hogy egy olyan szöveget kell írni, amit le is lehet kaparni. Mindenképpen mindjárt tisztázni fogjuk, hogy mi ez a párbeszéd, ez hogyan zajlott Rabbi Meir és Rabbi Smuel között. De először is két dolgot látunk, hogy a Talmud is így fogja mondani. Először is azt, hogy, hogy az előző változatban Rabbi Meir előbb tanult Rabbi Smuelnál, és utána tanult Rabbi Akivánál. Ebben a változatban viszont úgy meséli, hogy előbb tanult Rabbi Akivánál, és utána tanult Rabbi Smuelnál. Ez egyik problémánk. A másik probléma az az, hogy az egyik feljegyzés szerint Rabbi Smuel volt az, aki megtiltotta a festék használatot a tintában, és Rabbi Akiva volt az, aki megengedte, és a másikban pedig Rabbi Akiva volt az, aki megtiltotta, és Rabbi Smuel volt az, aki megengedte. Tehát valahogy nem stimmel a két történet. De először nézzük a párbeszédet, a második feljegyzés, a második történetben Rabbi Meir és Rabbi Smuel között. Ugye mit mondott Rabbi Smuel? Azt mondta, fiam, mi a szakmád? Mert azt mondta, írnok vagyok. Ezt a nagyon ügyelj, az írnokság, nagyon egy szent szakma, és nagyon ügyelni kell, nehogy véletlenül egy betűt akár hozzátegyél a Tóra szövegéhez, vagy elvegyél belőle. Mire mit válaszolt neki Rabbi Akiva? Ó, hát nekem van egy nagyon különleges festékem, amit belerakok a tintába, és ez maradandó szöveg lesz. Kit érdekel? Nem erről volt szó? Miért ezt válaszolta? Nem világos, hogy miért válaszolta ezt. Majd mit mondott a végén Rabbi Smuel, hogy tényleg? De ő elvicsekedett vele, hogy ő használja ezt a festéket, ami a kiradírozhatatlanná teszi a tintát. Majd mit mondott neki Rabbi Smuel? Lehordta, hogy hogy használhatja ezt a festéket, amikor a Tóra szövegét úgy kell írni, hogy az radírozható legyen. Honnan tudjuk, hogy úgy kell írni, hogy radírozható legyen? A szotának a törvényéből. Mi a szotáról már többször beszéltünk. A szota az egyetlen olyan szinte misztikus történet, vagy misztikus halacha, ami a zsidó jogban az égi büntetést azt behozza a földi bíróság keretei között. Ugye a zsidóság amúgy nagyon pragmatikus. A zsidó törvényhozás ugye az isteni törvényhozáson alapszik, de mindig földi bírók, földi döntései azok, amelyek a végrehajtható döntéseket meghozzák. Az igazságszolgáltatás. Itt az igazságszolgáltatásba be lett vonva Isten. Hogyan? Itt arról van szó, hogy egy asszony meg lett gyanúsítva azzal, hogy csalja a férjét, és a férje figyelmeztette, hogy XY-nal ne kerüljön félreérthető helyzetekbe, és ő mégis félreérthető helyzetbe került, akkor ilyenkor van lehetőség arra, hogy a szota vizét megitassák vele. A szota vize gyakorlatilag az volt, hogy van egy fejezet a Tórából, amit a pap leírt, a Kohen Gadol a szentélyben leírt egy pergamentre, és azt onnan ki leírta, és utána lekaparták a pergamentről, és beleöntötték a vízbe, majd egy kis homokot is tettek a vízbe, ilyen csodaital volt, ilyen próbaital, és ezt a keserű vizet, ahogy Larissa is mondja, megitatták az asszonnyal. És hogyha tényleg bűnös volt, akkor meghalt, ha nem volt bűnös, akkor viszont szép lett, termékeny lett, minden csodálatosra fordult. Mit látunk ebből a törvényből, hogy a szotánál az írás olyan kell, hogy legyen, hogy azt le is lehessen kaparni. És innen következtetett ebben a történetben a Bishma, hogy hogy nem csak a szotá szövege kell, hogy olyan legyen, amit kifejezetten a szotának írnak, hogy azt le lehessen kaparni, hanem az egész tóra szövege olyan kell, hogy legyen, hogy le lehet kaparni, és ezért a kántom festék, ami maradandóvá tette a kiradírozhatatlanná tette a tintát, ennek a használata Rabbi Shmuel szerint tilos volt. Akkor nézzük először a párbeszédet közöttük. Maike Amerle, Maike Mahaderle. Mit mondott Rabbi Shmuel neki, Rabbi Meirnek, és mit válaszolt Rabbi Meir? Hokika Amerle. Azt mondta neki, amikor Rabbi Shmuel azt mondta, hogy ügyeljél nagyon a szakmádra, nehogy egy betűt is hozzátegyél, vagy elvegyél a tóra szövegéből. Hogy jött ide, hogy ő azt mondja erre, hogy na jó, de nekem nem kell aggódnom, mert nekem van a festékem, ez a kántom festék, amit belerakok a tintába. Hogy jött ez ide? Azt mondja, laj, mi baj, mert ha szennyis, vagy szennyis, de bakjana, el a filu, miches, de zvúv, nami. Azt akarta neki mondani, hogy mester, igazad van, ne, az én esetemben nem csak, hogy szakértője vagyok, hogy mely szavakat kell hogyan írnom, hogy még véletlenül sem hagyjak el, vagy tegyek hozzá egy betűt. Én annyira ügyelek a szakmámra, hogy még egy légynek a kárára is előre föl vagyok készülve. Mit tud egy légy csinálni a szöveggel? Dilma aszi, de jaszi, vagy tágéded dálid, machikle, másfelérés. Hogyha nem elég erős tintával írom, lehet, hogy egy légy rászáll egy dáledre. És mi a különbség egy daled és egy rés között? Gyakorlatilag ugyanúgy néz ki, annyi a különbség, hogy a daledneknek a jobb sarkában van egy kis pöcök. És azt a légy lekaparja, akkor már is a szöveg megváltozott. Akkor például az a szó, hogy echad, az azzá válik, hogy acher. Ahelyett, hogy egy, az lesz, hogy más. Ugye? Akkor az a mondat például, hogy halljad Izrael az örökkévaló, Isten az örökkévaló, egy, az nem ezt fogja jelenteni, hanem azt fogja jelenteni, az örökkévaló más. Ezt csak én tettem hozzá, de ő mindenképp azt mondta, a Dáletből ne legyen rés, hogy érem ezt el, egy olyan tintával írok, amiben belerakom a kántom festéket, és ezzel tudom elérni, hogy még véletlenül se lehessen lekaparni a szöveget. Davar áhegyés lévék a kántom, sajnos hát a kántom festékkel érem ezt el. Oké. Okay. Bárhogy is legyen, akkor két történet ellent mond. Kássé simus a simus, vagy kássé a szara a szara. Két ellentét is van ebben a két történetben. Egyrészt, kinél tanult előbb Rabbi Shmuel, Rabbi Meir. Előbb tanult Rabbi Shmuelnél, és utána Rabbi Akivánál, ahogy az első történet szerint. Vagy előbb tanult Rabbi Akivánál, és utána tanult Rabbi Shmuel. Ez az első kérdés. A másik kérdés, hogy Rabbi Shmuel és Rabbi Akiva között ki volt az, aki megtiltotta, és ki volt az, aki megengedte a kántom festéket. Azt mondja a Talmud, bislém a simus, hogy kása, mikor azt mondja, hogy megy Rabbi Akiva, mindig nem azt mondja, hogy megy Rabbi Akiva, azt mondja, hogy megy Rabbi Shmuel, azt mondja, hogy megy Rabbi Akiva, szavar szfara. Azt mondja, az, hogy kinél tanult először, az nem egy olyan nagy kérdés, mert lehet, hogy oda visszament. Először tanult Rabbi Akivánál, utána tanult Rabbi Shmuelnél, és utána tanult megint Rabbi Akivánál. Miért? Mert Rabbi Akivának is volt egy különlegessége, és Rabbi Shmuelnek is volt egy különlegessége. És érdekes, hogy a manapság sok szó esik a helyes oktatási módszerről. A helyes tanulási módszerről kiderül itt, hogy ez nem egy kollektív, nem lehet itt általános homogén szabályokat mondani. Ez emberfüggő is. De Rabbi Shmuel erőssége az volt, hogy a törvényeket nagyon egyértelműen és tisztán rendszerezte, és azokat adta át a tanítványoknak. Rabbi Akivának az volt a különlegessége, hogy nagyon jól érvelt, hogy megtanította az önálló gondolkodásra a tanítványokat. De ehhez mit csinált? Állandóan összezavarta őket, kérdéseket tett föl, és azt mi történt? Rabbi miért először elment Rabbi Akivához, és nem tudta követni, hogy mit mond Rabbi Akiva, mert annyira nem ismerte az alapokat. Rabbi Akiva meg csak ide-oda hozta az ellentmondásokat, és kérdéseket tett föl, és mit tudom én, Rabbi miért csak kapkodta a fejét, erre elment Rabbi Shmuelhez. Megtanulta a törvényt, és akkor már tudta a törvényt, visszament Rabbi Akivához, hogy megtanulja, hogy hogyan kell érvelni, és hogyan működik a logikus gondolkodás. Hát ez azt jelenti, hogy nem arról van szó, hogy feltétlenül kérdés, hogy kinél tanult először. Mert lehet, itt is tanult, ott is tanult, aztán megint itt is tanult. De az, hogy ki volt az, aki megtiltotta, és ki volt az, aki megengedte a kántom festéket, az egy ellentmondás. Az egyik történet szerint Rabbi Shmuel volt, aki megtiltotta, és Rabbi Akiva volt, aki megengedte. A másik történet szerint Rabbi Akiva volt, aki megtiltotta, és Rabbi Shmuel volt, aki megengedte. A Talmud azt mondja, Kássa, ez tényleg egy kérdés, egy olyan kérdés, amire nincsen jó válasz. Nem tudjuk, hogy mi volt az igazi válasz. Oké, de ha már itt tartunk, akkor a festék és az írás kapcsán Talmud azt mondja, tisztázzuk, hogy akkor mi is a törvény. Lehet-e használni? Milyennek kell lenni az írásnak? Amikor írjuk a Tórát, akkor az lehet-e benne olyan anyag, amely olyan erőssé teszi a tintát, hogy utána az kitörölhetetlenné válik. Tánya, Rabbi Judai, Rabbi Meir, hajai, Meir lakül, Matilin, kan, kantam, eszeichadai, jaj, hucni, pársas, szait, Rabbi Jákövei, Meir, Mishma, jaj, hucni, pársas, szait, ez sebben migdas. Rabbi Yehuda azt mondta, hogy Rabbi Meir a következőt mondta. Mindenbe szabad kántamot tenni, tehát azt a anyagot, azt a festéket minden tintába be lehet tenni, amivel a Tórát írjuk, bármelyik részét írjuk a Tórának, kivéve a Szota törvényét, a Szota fejezetét. A Szota fejezeténél nem szabad olyan tintával írni, ami maradandóvá teszi. Így maradt fel Rabbi Meir mondása Rabbi Yehuda által. Rabbi Jákov, másképp maradt fel Rabbi Jákov szerint, Rabbi Jákov azt mondta, hogy Rabbi Meir nem azt mondta, hogy a Tórában lévő Szota fejezetet tilos kankantommal kiegészítve maradandó festékkel írni, hanem amikor a Szota fejezetét a pap, a kohén írja a Béta Migdásban, a szentélyben, akkor nem szabad olyan festékkel írni, ami maradandó. De ha a Tórában írjuk azt a fejezetet, ugye maga, csak értsük, maga a fejezet, amit a Szotának leírt a Kohén, az benne van magában a Tórában, a Tóra leírja, hogy mi legyen az a szöveg, amit leír a Kohén. És az nem világos, amikor Rabbi Meir azt mondta, hogy a Szota fejezetét csak kitörölhető tintával lehet írni, akkor hogy értette ezt? A Szota fejezetét a Tórában, vagy a Szota fejezetét, amikor a, effektív, amikor csinálják ezt a eljárást, és a Szotának leírják ezt a fejezetet. Máj benájú, mi igazából a vita közöttük? Amár remírmű, a limhaj klaminatőre, ika benájú. Valójában a következő a kérdés. Amikor a Szotának azt olvassuk a Tórában, hogy meg kell írni ezt a fejezetet, és utána ki kell kaparni, és bele kell kaparni egy pohár vízbe, és azt meg kell vele itatni, akkor az a kérdés, hogy ezt külön le kell írnom egy pergamenre, és onnan lekaparni, lekaparni, vagy esetleg adott esetben használhatom-e magának a Tóra tekercsnek a szövegét, és a Tóra tekercsből magából kikaparhatom-e a szöveget. Akkor itt erről beszélünk. A vita az, hogy explicit az adott Szotának kell, vagy a Szota eljáráshoz kell írnom egy külön pergamentet, vagy használhatom a Tórának a szövegét is, hogy a Tórából kikaparom. És ez itt a kérdés. Mert ha azt mondom, hogy mindig a Szotának egyedileg külön kell írni a szöveget, az azt jelenti, hogy a Tórában lévő szöveget írhatom kantommal. És kérdezi Balázs, hogy a kankantom, az lehet-e vassulfát? Nem tudom. Lehet, hogy ezt nem tudom, honnan vetted. Esetleg a Steinsalzból, ha azt mondja a Steinsalz, hogy ez vassulfát, akkor legyen vassulfát. Nem tudom, hogy milyen anyag pontosan. De mindenképpen, ha azt mondom, hogy az eljárás a Szotánál mindig egyedi, és egyedileg írtak neki egy szöveget, akkor a Tórában lévő szatárészt azt nyugodtan írhatom kankantommal, maradandó tintával, mert azt úgyse fogják az eljárásra használni. Ha viszont azt mondom, hogy a Szota eljárása nem mindig egyedi, hanem van úgy, hogy hogy a Tóra szövegéből magából kaparják ki, akkor a Tórában ezt a részt, ezt olyan tintával kell írnom, ami nem maradandó, hanem kikaparható. És ez tulajdonképpen a vita a két Rabbi Jákov és Rabbi Yehuda között. Hánétanai. És ezt a vitát már megtaláljuk egy másik helyen is, mondja a Talmud. Hol látjuk ezt a vitát? Ez a vita, hogy a Tórából lehet-e használni a szöveget, vagy egy egyedi eljárás keretében mindenképp ennek a szotának kell megírnom a szöveget egy külön pergamenre, nagyon hasonlít egy másik vitához, amit egy korábbi Tanák között már megtalálunk, és ez a vita pedig arról szól, hogy egy adott eljárásban írt, egy adott eljárásban mindig névre szólóan kell írni a szotá szöveget, vagy lehet-e egy másik szotának írt, de végül nem felhasznált szöveget, egy másik szotának használni az eljárásában. Magyarul az a névre szóló-e, vagy eljárás, vagy nem, névre szóló-e a szotának a szövege. És mit látunk? De Tánya, én megint leszek sérül, ás közben szólítál, Heresz. A Brájta azt mondja, hogy az egyik vélemény szerint, ha valakinek írtak egy szotá szöveget, egy eljárásban, és végül nem használták föl, miért nem használták föl? Mert mondjuk bevallotta az eljárás előtt az asszony, hogy ő mégiscsak megcsalta a férjét, és ilyenkor el kell válniuk, és vége az eljárásnak. És nem használták föl a szöveget. Szabad-e ezt a pergament később felhasználni valaki másnak az eljárásában? Mit mond erre az első vélemény? Nem, nem szabad használni. Jön a Ákháj Bárjövésia, és azt mondja, még Zilaszok sérül, ás közben szólítál, Heresz, és ő azt mondja, hogy lehet felhasználni. Akkor látom itt, hogy van egy nagyon hasonló vita. Itt arról szól a vita, hogy egy adott eljárásban az egyik szotának írt szöveget szabad-e felhasználni a másik szotá eljárásában. Ez nagyon hasonlít ahhoz a vitáról, amit mi itt mondtunk, hogy a szotá szövegét mindig neki kell írni, vagy a Tórából is ki lehet kapartni ugyanazt a fejezetet, ami a szotá itatásához szükséges. Azt mondja, Talmud, lehet, hogy ez a két vita hasonlít, de mégse ugyanaz. Miért? Amaráv pap, dilmelajhi, lehet, hogy nem ugyanaz a két vita, nem? Nincs teljes párhuzam a két vita között. Miért? Átkállói kamartának ám a haszom el a kivédni intiklisum, rachél túllai hadra, mint átkállóisum, ne, ávallag, gábétai, rösszeszem, mert tava, hachinám, mint vachkina. Egyrészt lehetséges, hogy az a véleménye, amelyik azt mondja, hogy az egyik szotának írt szöveget nem lehet felhasználni egy másik szotának írt szövegéhez, akkor lehet, hogy azt fogja mondani, hogy ez igaz akkor, hogyha egy adott névre írtam, egy adott eljárásban, akkor ezt egy másik eljárásban nem lehet felhasználni. De ettől még egyet fog érteni azzal, hogy a Tórában leírt általános szöveget, ami nem egy eljáráshoz készül, föl lehet használni egy eljáráshoz. Ez egyik féle érvelés, hogy miért különbözik a két eset. A másik érvelés pedig, Amarabnitzchak, Dilmelojhi, Átkállója Amarabáhájvára bőse, haszom, eledíhtív, mi házlásom szöjtőbe, legalább tőle, számít szíva, a másik irányba is lehet érvelni, mert azt is lehet mondani, hogy az a véleménye, amelyik azt mondta, hogy igenis föl lehet használni egy adott eljárásban megírt szotaszöveget egy másik eljáráshoz, az csak azért mondja ezt, mert mégis egy eljáráshoz készült ez a szotaszöveg. De a Tóra, amiben csak általánosan lett leírva a szabály, és annak részeként le lett írva a szöveg, arról azt fogja mondani, hogy nem, azt nem lehet felhasználni egy eljáráshoz. Magyarul nem lehet összehasonlítani a két esetet egymással. Én azt kérdezi a Talmud, okay, akkor látom itt, hogy van egy vita, talán a Kama és a Áháj bár Jóisia között, hogy egy adott asszony eljárásához írt szótászöveget lehet-e használni egy másik asszony eljárásához. Tána Káma azt mondja, hogy nem lehet használni, Rabbi Jóisia, Rabbi Áhár, Rabbi Jóisia azt mondja, hogy lehet használni. Most van egy ehhez nagyon hasonló vita, most már egy harmadik vita, de ez most már tényleg egy az egyben olyannak néz ki, mint hogyha ugyanarról lenne szó, ami nem a szota törvényéről, hanem a válás törvényéről szól. Mi történik a váláskor? A váláskor az történik, hogy a férj ír egy váló levelet a feleségének, és azt utána odaadja neki, és a feleség elmegy, viszont látásra mind a ketten szabadok, hogy újra házasodjanak. Mázató. Tóra mit mond? Azt mondja, hogy kaszav la szeifer krisus. Írjon a férj az asszonynak egy váló levelet. Ezt hívjuk getnek, ahogy Tamás is mondja. Ezt a váló levelet, ezt névre írják. Ami azt jelenti, hogy a vállólevélben, akkor leírjuk a vállólevelet, akkor abban tulajdonképpen a történetet írjuk le, hogy Jánkel ben Zuchmir azt mondta, hogy elválik Lea Bas, nem tudom én, Smereltől, és itt is itt történt az egész dolog, stb. És ez névre szól. A kérdés az, mi van akkor, hogyha volt egy get, és volt egy Jánkel ben Zuchmir, aki elvált a feleségétől, Lea Bas Smereltől, és elváltak Budavárosában. És utána érdekes módon akadt egy újabb házaspár, ugyanezzel a névvel, ugyanabban a városban. Lehet-e használni az első pár váló perben használt getet egy következőhöz? Nán, kasszám, le gáros ez istaj, de nem látom acsőben írja, hogy mi van akkor, ha valaki el akart válni a feleségétől, és írt egy getet. Utána meggondolta magát, és mégse vált el. De jött egy ugyanabban a városban egy kollega, van már Simchak és Mim, Sim Istakak, Sim Isten. Nézd, a te neved olyan, mint az én nevem. A feleségemnek ugyanaz a neve, mint nekem. Akkor szeretném használni ezt a vállólevelet. Mit mond a Talmud? Passzul a Gáresboly. Ott tilos. Magyarul ezt a getet, hiába ugyanazok a nevek, és ugyanaz a városnév, ami szerepel benne, tilos felhasználnom egy másik eljárásban. Most akkor itt ez nagyon hasonló, mit mond itt egyértelműen vita nélkül a misna, hogy nem lehet használni egy adott eljáráshoz írt getet egy másik eljáráshoz. Hiába teljesen megfelel a két eljárás van, a nevek, minden megfelel egymásnak. Akkor ez a kérdés, hogy ha ez itt így van, egyértelműen nem lehet az egyik eljárásban írt getet használni a másik eljáráshoz, akkor miért gondolja azt, Rab Achai bar Jojsia, hogy az egyik eljárásban írt szota fejezetet lehet használni a másik eljáráshoz? Azt mondta, amúgy miközben a kettőnek egymáshoz? A hihas hásta. Ha asszan be kasszáve lakszív, be innen kszival is ma. Ha have asszan lakszív, be innen a szial is ma. A sziadi da, meg hikahi. Azt mondja, Talmud, nem ugyanaz a két eljárás. Az első eljárásban miért mondjuk, hogy névre szerint kell írni? Mert a Tóra úgy fogalmad, de kasszav la széfer Krisztus, írjon neki, magyarul az ő nevére, személyesen neki szóló vállólevelet. Innen tudjuk, hogyha az nem neki írták, akkor nem névre szólóan neki írták, ha valaki másnak írták, még akkor is, hogyha ugyanaz a nevük, de nem neki lett írva, azt nem lehet használni. A szotánál nem az van írva, hogy írjon neki, hanem hogy csináljon neki, hogy csinálja az eljárást. Az eljárás meg mi? Nem az írás, hanem a kaparás. És ezért mondja Reb Achai bar Reb Jojsia, hogy lehet felhasználni a szotá eljárás, egyik eljárás, egy szotá eljárás az írt szotá fejezetet egy másik eljárásnak. Balázs azt mondja, a szertartás végén apró darabokra vágják a getet. Ez nem egészen így van. Nem apró darabokra vágják, hanem bevágják a négy sarkánál. Csinálnak rajta egy ilyen kereszt, két keresztet tulajdonképpen. Ugye úgy kell elképzelni, hogy a vállólevelet magát, de majd a get, Meszekhez Gitinben, a get traktátusban majd részesen fogunk róla tanulni, azt összehajtogatjuk, mint egy boríték. Mint amit az OTP-től szoktunk kapni ilyen borítékot, ami maga a levél, ehhez hasonlóan a talmudi bölcsek ezt már kitalálták 1500 évvel ezelőtt, vagy még több, a vállólevet összehajtogatták. És ezt így összehajtogatva adja oda a férj a feleségnek, és a négy sarkát a borítéknak, azt bevágjuk. Én miért vágják be? Pontosan ezért, hogy ne fordulhasson elő, hogy valaki, két dolog miatt is, de főleg azért, hogy ne fordulhasson elő, hogy valaki megtalálja ezt a getet, és látja, hogy ugyanaz a név, ugyanaz minden, és felhasználja. Ugye elég bonyolult lenne felhasználni, mert ugye a dátum is benne van, tehát még ugyanaznap kell, hogy megtalálja. Mindenképpen, hogy ne lehessen felhasználni a getet később, ezért bevágják, lássuk, hogy ez már egy használt get. A mi esetünkben a Talmud azt mondja, és lehet, hogy azért, mert már akkor is ez szokás volt, hogy az illető végül nem adta oda a getet, és azért nem vágták be. És valaki megtalálta, és azt mondja, oké, én akkor felhasználom a getet. Oké. Okay. Rabbi Meirről volt szó eddig. Arról volt szó, hogy milyen különleges ember volt, és hogy itt tanult, ott tanult, az Rabbi Shmuel tanult, Rabbi Akivánál. És a Talmud dicsérni fogja Rabbi Meirt, hogy milyen különleges képességei voltak, és így tovább. Amarabai Ahavari Ahanina Gollu viadu alifne misa amárva a jajlom, és énben dajrősen Rabbi Meirke ma isza, amifne málaika vualakake ma isza. Azt mondta Rabbi Ahavari Ahanina, az örökkévaló előtt tiszta és világos, hogy Rabbi Meir nemzedékében nincs még egy olyan nagyszerű ember, mint Rabbi Meir. Akkor miért nem ő volt az, akinek a véleményét mindig követték halakhikus kérdésekben? Azt mondja erre, miért? És hogy lojokluk a vérem lámidá a szövdájtól. És hogy ő mér áll tamer tahar, umár elői panim, áll a tahar tamer, umár elői panim. Rabbi Meir olyan okos volt, és annyira szeretett érvelni, és pilpulolni, szerette érvelni erre is, arra is, hogy meg tudta azt csinálni, hogy egy dologra azt mondta, ami tiszta, hogy tisztátalan, és érvelt, hogy miért, aztán a tisztátalanra azt mondta, hogy tiszta, és érvelt mellette. Hát nem tudták, hogy mikor érvel az érvelés kedvéért, a vita kedvéért, és mikor érvel, mert tényleg azt gondolja, hogy ez a halakha, és ezért nem tudták követni, nem tudták lekövetni a véleményét, és ezért nem lett az végül, hogy általánosan őt kövesse a halakha. Talán lejrebi mérsmaj, lebenne hajrismaj, lejrebi mérsmaj, mér ének a hamibá lacha. Azt mondja a Talmud, eredetileg Rabbi Meirnek nem az volt a neve, hogy Rabbi Meir, hanem az volt a neve, hogy Rabbi Nehajraj. És miért nevezték Rabbi Meirnek? Mert Meir azt jelenti, hogy világossá tenni, mert felvilágosította, kinyitotta a bölcsök szemeit a halakában. Sőt, mondja a Talmud, lejrebi mérsmaj, eredetileg nem is ez volt a neve, hogy Rabbi Meir, hanem az volt a neve, hogy Rabbi Nehajraj. Bocsánat, nem az volt a neve, hogy Rabbi Nehajraj, hanem az volt a neve, hogy Rabbi Nehemia. Miért nevezték Rabbi Nehajrajnak? És manhir éneke hamim bálach, mert a Nehajraj is azt jelenti, csak arámiul, hogy felvilágosítani, felnyitni a szemeket. Amar Rabbi, hajde mechadadna mechavraj, Rabbi egyszer azt mondta, Rabbi volt ugye a szerkesztője a Mishnának. Az, hogy én ilyen jó eszű vagyok, és jobban fog az eszem, mint a társaimé, ez csak azért köszön, annak köszönhető, de ha ziszél el Rabbi Meir máhajre, mert Rabbi Meir mögött üldögéltem, amikor tanított. Ugye ez úgy nézett ki, hogy a mester ült középen, szembe vele ültek a jobb tanítványok, mögötte a fiatalabbak, és Rabbi közelült Rabbi Meirhez, na nem is front, nem is vele szembe, hanem mögötte, de azt mondja, de ez már olyan hatással volt rám, hogy nagyon okos lettem, okosabb, mint a többiek. Véluha ziszem mekamei, és ha kiérdemeltem volna, hogy vele szembe üljek, meg hadetnei tvei, akkor még jobban fogna az eszembe, hajó, én echa reisz eszméreha, hogy Ézsaiás is mondja, a szemeid lássák a mesteremet. Én nem láttam a mestert, csak hátulról, ezért nem tudtam annyira felfogni a tanítását. Ha szemből láttam volna, akkor láttam volna minden rezgését az arcának, minden arckifejezését, akkor még jobban értettem volna, hogy miről beszélt, és még jobban fogna az eszem, még jobban tudnék érvelni, még jobban ismerném a tanításait. Amarabi Abba, Amarabi Yochanan, tanít, hajjal Rabbi Meir, vagy Szumchus Smaj. Azt mondta Rabbi Yochanan, Rabbi Meirnek volt egy tanítvány, akit úgy hívtak, hogy Szumchus. És a hajjal Emir, a kol davar, vagy davar, és a tumár bajm, és mondja, támé tumma, vagy a kol davar, davar, és a tárár bajm, és mondja, támé tumma. Ki minden tisztátalanságra 48 érvet tudott hozni, és minden tisztátalanságra 48 érvet tudott, és minden tisztaságra 48 érvet tudott hozni. A kommentárok azt mondják, hogy miért éppen 48? Mert a 49-es szám, annyi van, a 49-es szintje van a megértésnek. Ő majdnem eljutott a maximumig. De a 48-ig eljutott. Tanna Talmid vaszik haja be jávne haja me tájresz a sejtsbe melvecha misja Talmid. Ennek kapcsán azt mondja, a Brájta volt egy öreg tanítvány, egy nagyon okos tanítvány Jávnében, ahova ugye átköltözött a Sanhedrin a szentély pusztulása után, aki minden, aki a serecet, a csúszómászót, az 150 érvel tudta tisztának nyilvánítani. De a Vina azt mondja, ni adain, vata reno, én is mondok egy érvet. mondta Ravina. Ezt nézd meg. Má noha se mémis, umár betuma, tohér. Nézd meg, hogy a kígyó, amelyik megöli az embert, és ezzel tisztátalanságot teremt, mert ugye a halott az tisztátalan, de maga a kígyó nem tisztátalan. Akkor serecseim mémis, umár betuma, lőj kalsakén. Akkor egy csúszómászó, amelyik nem öli meg az embert, nem életveszélyes, nem, pláne, hogy tiszta kell, hogy legyen. Ha a kígyó, amelyik embert öl, az tiszta, hiába tisztátalanságot teremt, akkor pláne a csúszómászó, ami nem is öl embert, az pláne, hogy tiszta kell, hogy legyen. Azt mondtam, Lai, ez butaság. Miért? Mert nem a maga a halál az, ami a kígyóban van. Májszak, hogy ez bálnak a vid. Ugyanúgy öli az embert, mint ahogy egy tüske is megölheti az embert. Az se tisztátalan. Szerintem, hogy itt nincs tisztátalanság a kígyóban. Oké. Ha már erről van szó, akkor most áttérünk a vitákra. Ugyanis, ugye, mint arról beszéltünk rá, hogy miért, milyen okos volt, és mégsem őt követte a halaká, akkor nézzük azt, hogy mi volt más szituációkban, amikor valakik nagyon okosak voltak, és mégsem őket követte a halaká, valaki, valamilyen vitás szituációk voltak. Amar Rabbi Ába, Amar Shmuel. Rabbi Ába azt mondta Shmuel nevében. Shalei Shonim Nechleku Beishamai Ubeishiler. Három éven keresztül vitatkoztak Shamai iskolája és Hiler iskolája. Halaló Aimri Malachak Amaiszein. És nem tudták eldönteni, kit követ a halaká. Ezek azt mondták, minket követ a halaká, azok azt mondták, minket követ a halaká. Majd három év végén kijött egy régi hang, és megszólalt, ve amra élő ve élő divrele kimcháj. És azt mondta, ezek is, azok is, Isten, az élő Isten szavait képviselik. De mégis halaká kevesz hilel, de a törvény az kevesse vét hilel. Azt mondja a Talmud, ha tényleg igaz, hogy ez is, az is az élő Isten szavát képviseli, magyarul az is, akkor hogy lehet az, hogy mázahové színelik folyása a lakkemészen, akkor miért érdemelte ki éppen Bét Hillel, hogy az ő tanítása legyen az, amit a halakha követ. Ha mind a kettő az élő Isten szava, akkor miért, miben jobb Bét Hillel? Azt mondja, a Talmud, üfnésen nöjjhim bár luvin hajú. Mert Bét Hillel sokkal szerényebb volt. Szerényebbek voltak. De sajnin divrejem, de divrejem és sámány. Honnan látjuk, hogy szerényebbek és visszafogottabbak voltak? Hogy ők nem csak a saját véleményüket tanították és tanulták, hanem Bét Sámály véleményét is. De laj, aj, elesem meg divin divrejem és sámány divrejem. Sőt, amikor tanultak és idézték a másik ellentétes véleményt, Bét Sámály véleményét, akkor ezt nem utólag csak ilyen zárójelben idézték, hanem azzal kezdték, és utána tértek rá a saját véleményükre. Ez önmagában ez egy gyönyörű mondás. Az égi hang azt mondta, élő ve élő divrele kimcháim, ez is, az is az élő Isten szava, de a halaká valakit követ. Magyarul van egy vita, természetesen akkor, hogyha ez a vita az tórai alapokon áll, tehát ez nem minden vitára igaz, de tórai alapokon álló vitában ennek is igaza van, annak is igaza van. Emlékeztek a viccre? Akkor eljön a rabbihoz Jánkele, és azt mondja, rabbi, a grün az, a viccket, akkor legyen kón. Eljön kón a rabbi, az azt mondja, grün, kirabolt, mondja. Azt mondja neki a rabbi, végighallgatja, azt mondja, igazad van. Kimegy kón, pár percet bejön grün, a ellenfél. Ami azt mondja, ez a szemét kón, ez mit ellen mond rólam, egyik szava sem igaz, mit mondja. Rabbi végighallgatja a szelké Grünnek. Grün, igazad van. Kimegy, és ott ül a tanítvány, ott ül a bóher, és látja, hogy a rabbi két teljesen ellentétes dolognak, mind a kettőnek azt mondta, hogy igazad van. A kónnak azt mondta, hogy igaza van, aztán kiment bőtt a Grün, annak is igaza van. Azt mondja a rabbinak, rabbi, de hogy lehet az, hogy ennek is igaza van, és annak is igaza van, amikor teljesen ellentétes dolgokat mondtak. Rabbi meghallgatja a bóhert, és azt mondja, tudod mit? Neked is igazad van. Akkor itt is ugye miről van szó, hogy az égi hang azt mondta, ennek is igaza van, annak is igaza van. Ez is Isten, az élő Isten szava, az is élő Isten szava. De a halaká, az követi Bét Hillelt. Élőve élő divre lekim hány. Miért? Mert ők szerények voltak. Nem elég, hogy igazad legyen, hogyha az igazságot képviseled, hanem kell egy kis visszafogottság, egy szerénység is ahhoz, hogy elfogadható és követhető legyen az, amit képviselsz. Onnan tudjuk, hogy ez így van. Onnan tudjuk azt, hogy a szerénységnek ilyen ereje van. Tanultuk a következő vitát a szüke traktátusban. Mi se hajjara is, vagy rubai be szüke, vagy sulhan, vagy beszélik a bájész, bejsámai paiszlön, vagy színemaksim. Ha valaki bennül az ünnepi sátorban, bennül, ő, feje, a teste is bent van a sátor, a szüke, szkáhja alatt. De az asztal már benn van a házban. És az asztalon van az étel, és így eszik. Nem elég nagy a sátor, nem fél az asztal. Bét Sámája azt mondja, hogy ez így nem jó. Bét Hillel azt mondja, hogy jó. Amikor vitatkoztak erről, Amru Bét Hillele Bét Sámája, akkor Bét Hillele azt mondta Bét Sámájának, Lo, káhája májsze se alhozik, nem és Sámája, ezek nem és Hillele vákezt, nem éjjelen báhely ránisz. Mutszaja is, vagy rubaj, vagy szukam, vagy hanem szélj, ha bájsz. Nem úgy történt, hogy amikor az öregjeink, és Bét Sámály öregjei, és Bét Hillel öregjei elmentek meg látogatni Rabbi Jöjjönöm ben Chayraniszt, és pont sátoros ünnep volt, és Jöjjönöm ben Chayraniszt ült a sátorban, és pont így ült a sátorban, hogy ő kint ült a sátorban, de az asztal már benn volt a házban. Akkor mit látunk? Mégiscsak ez megfelel. Mit mond a kerevét Sámály? Amrul a hen, ímisum rája, aztának onnan semmi bizonyítékot nem lehet hozni. Miért? Ráfén amrulaim káhajta nőhég, rökjámta mit szuk, mi a meha. Mert Bét Sámály tényleg azt mondta Jöjjönöm ben Chayraniszt, ha így tartod a sátoros ünnepet, akkor nem is tartottad meg az ünnepet. És mit látunk ebből a történetből? Hogy Bét Hillel, amikor elmesélte, amikor Bét Hillel vitatkozott Bét Sámájjal, és említették ezt a történetet, akkor, és azt mondták, hogy a vényeink elmentek Rabbi Jöjjönöm ben Chayraniszhoz, akkor kiket említettek először? Nem a saját vényeiket, hanem a Sámály iskolának a vényeit. Aztán, amikor Bét Sámály vényei és Bét Hillel vényei elmentek, pedig ők mesélték a történetet, de mégis megadták a tiszteletet a másiknak, és őket említették először. Lelámdeha, mit látunk mindebből? És a kolam más pilácban, hogy minden olyan ember, aki magát lealacsonyítja, akkor is balhó, meg bíjai, azt az örökkévaló felemeli. De mindenki, aki magát fölemeli, azt az örökkévaló lealacsonyítja. Kolam a házer elhagdula, és mindenki, aki állandóan keresi a kóvedet, hogy őt hogyan fogják tisztelni, az elől szalad a kóved, szalad a tisztelet. És mindenki, aki szalad a tisztelet elől, azt meg utoléri a tisztelet. De kala dejhek ez a sa dejhaktoj. És mindenki, aki türelmetlenkedik az órával, az óra is türelmetlenkedni fog vele. Ez mit jelent? Hogy valaki van mindent rögtön akar. Most, és nincs, és türelmetlenkedik az idővel. Az idő is türelmetlen lesz velem, azt jelenti, hogy akkor nemhogy nem fogja hamar elérni a céljait, hanem még túlságosan még tovább fog tartani, hogy a céljának az elérése. Ha viszont valaki kola nitchamipnése a saj, medesztaja, ha viszont valaki türelmes az órával, akkor az óra is türelmes lesz vele, és a céljait hamar el fogja érni. Tanulában azt tanították a bölcsünk egy brájtában. 2,5 éven keresztül vitatkozott Bét Sámály és Bét Hillel. Most egyre filozofikusabb témákról lesz szó. Mi volt a vitának a lényege? Hálaló aimrim, nojach lejle adom sülei nivra, jészem és a nivra. A létezés kérdéséről volt szó. És azt mondták, az egyik társág azt mondták, jobb lett volna az ember meg se teremtődik, mint hogy megteremtődjön. A másik társaság azt mondta, jobb az embernek, hogy megteremtődött, mint hogyha nem teremtődött volna meg. Magyarul Lenni vagy nem lenni? Ez volt a kérdés. Az egyik társaság azt mondta, jobb lenni, mint nem lenni. Más társaság azt mondta, jobb nem lenni, mint lenni. Végül nimnu meg amru. Végül megállapodtak a következőben. Nojach lejle adam se lej nivra, jöjjsem is a nivra. Jobb lett volna nem lenni, mint lenni. De most, hogy már vagyunk, ahsof se nivra, ha már lett az ember, je fasfesbe májszav, akkor mindig leltározza és vizsgálja a tetteit, cselekedeteit. Másik változat szerint ne vizsgálja a cselekedeteit, mert az a múltra vonatkozik, hogy mit csinált eddig, és azt, kell, és azt vizsgálgatja, hanem ilyen másmésbe májszav, hanem gondolja végig a cselekedeteit. Mielőtt cselekedne, azért gondolja végig. Szóval, lenni vagy nem lenni? Az egyik társaság azt mondta, jobb lenni, mint nem lenni, a másik azt mondta, jobb lenni, nem lenni, mint lenni. De a végén azt mondták, jobb lett volna nem lenni, mint lenni, de ha már vagyunk, ugye fásfőzbe májszöv. Oké, ezzel le is zártuk ezt a részt, és most átérünk egy új misnára, és természetesen mindannyiunk nagy örömére, visszatérünk a sikátorokhoz, és a keresztgerendákhoz, állógerendákhoz, és miről lesz szó? Milyen vastag széles kell, hogy legyen a keresztgerenda? Kajra samru rachva kedéle kábel a riach. Azaz keresztgerenda, amiről beszélünk, az olyan széles kell, hogy legyen, hogy rá lehessen tenni egy téglát. Veha a riach. Mekkora a tégla? Hát szille vénos és le is a tfachi. Egy fél tégla, a riach tulajdonképpen az nem egy tégla, az egy fél tégla, különleges. De egy három tefachos tégla fele. Dájjele kölyre, se te héle, ha a tefach tényleg kábel a riach le rakboly. És így elég egy tefach széles gerenda, hogy képes legyen tartani, rá lehessen tenni keresztbe egy tefach széles félgerendát. Ubrio, tényleg kábel a riach. És ugyanígy nem csak a szélessége kell, hogy olyan széles legyen, hogy egy téglát rá lehessen tenni, hanem olyan erős is kell, hogy legyen. Tehát nem lehet olyan anyagból, ami csak ilyen szimbolikus, hanem tényleg egy téglát rá lehessen tenni, és ezt el kell bírni. Rabbi Judá, hogy mennyi hava, áfál pínsein a bria. Rabbi Judá ezzel vitatkozik, és ő azt mondja, hogy csak a szélessége kell olyan legyen, de nem kell, hogy olyan erős legyen. Hojszusel, kásosel, kanim, römészek, iluisel, a tehesz, Rabbi Judá szerint van, ez akár szénából, szalmából van, vagy faágból, akkor is úgy tekintünk rá, mint hogyha olyan erős lenne, mint hogy acélból lenne. A kumor részen kilőjük suta, hogyha ez ferde, akkor úgy tekintünk rá, mint ha egyenes lenne. A gula, és hogyha ez kerek alakú, akkor úgy tekintünk rá, mint hogyha szöglet alakú lenne. Szóval Rabbi Judá itt megengedőbb ezekben a dolgokban. Most jön egy kis matematika. Kol se jézsbe kéfa is löjsöt fachim, jézsbe röjhva egy tefach. Minden olyan dolog, aminek a, hogy mondják, a felületén, tehát hogyha van egy kör, akkor hogy mondják, a körnek a külső nem szöglete, segítsetek kérlek, a határai, azt hogy mondják. Ha ezekben van három tefach, akkor a szélességében lesz egy tefach. Nem jut eszembe magyarul, hogy mondják, de ha nem segítetek, akkor holnap este fogunk erre a kerülete, köszönöm szépen, és kerülete és a átmérője, úgy mondják. Minden, aminek a kerületében van három, annak az egy, az átmérőjében van egy. Matematikailag azt hiszem nem pontosan szó szerint így van, egy kicsit több, de erre majd holnap visszafogunk. Átmérőjében, igen. Erre majd holnap visszafogunk térni. Köszönöm szépen mindenkinek a figyelmet. Izgalmas volt a mai tananyag is. Holnap folytatjuk. Este felé 9 körül. Még előtte jelezzük, hogy pontosan mikor. Mindenkinek köszönöm, hogy velünk tartottatok ma este is. Szép további estét, egy jó hetet, és szép álmokat kívánok.